Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mári Rádiót és benne a szerdai hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Nagytétényi plébános. Időnként, amikor nem pénteken bejövök a rádióba, akkor időnként itt a munkatársak mondják, hogy te jó ég, már péntek van, és te persze csak viccből, mert kiderül, hogy nem péntek van, csak valami más ok miatt. Most például beugróként vagyok itt a szerdai hittanórában. Arra gondoltam, hogy érdemes a Szentírással úgy is foglalkozni, hogy nem csak egy szentmise keretében hallgatjuk meg a Szentírás szavát, hanem egy picit leülünk, és próbálunk egy kicsit mélyebben utána nézni dolgoknak. Vasárnap, a következő vasárnap majd Máté evangéliumát olvassuk az evangéliumban, 20. fejezetből a következő példázatot fogjuk hallani. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korán reggel kiment a szőlőjébe, hogy munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, látta, hogy mások is átsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta neki, menjetek ti is a szőlőmbe, ami jár, megadom nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és helyét viseltük. Ő azonban egyiküknek így felelt. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tettem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Amikor elkezdünk egy szentírási részt olvasni, akkor érdemes talán néha egy-egy a fordítások között egy picit körülnézni, és ezt a szentírás.hu oldalon megtehetjük, mert ott egyszerű a különböző fordítások között válogatni. Talán most leginkább ez az utolsó mondatra lehet tekintenünk, ugye azt olvastuk, hogy nem szabad azt tennem az enyémmel, ami az enyémmel nem tettem azt, amit akarok. A Káldi Neovulgáta fordításban az van, hogy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok, rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. A Szent István társulat fordítása hasonló, nem tehetem a sajátommal, amit akarok, rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Aztán a Simon Tamás féle új szövetség fordítás, ez az új bencések által gondozott fordítás, ebben az szerepel, nem tehetem a javaimmal, amit akarok, azért vagy irigy, mert én nagy lelkű vagyok. Vagy a Békés Dalos fordítás, ez is egy közismert fordítás, hogy nem tehetem az enyémmel azt, amit akarok, rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok. Ez ugyanaz, mint amit olvastunk az Adorémuszból is. A Bibliatársulat új fordítású bibliája, hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok, azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. És akkor a Károli Gáspár fordításában, szintén egy református protestáns fordítás, avagy nem szabad én nekem a magaméval azt tenni, amit akarok, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És ugye így lesznek az utolsókból elsők, az elsőkből utolsók, zárja a példázatot az evangéliumi szakasz. Isten nagy lelkűségének a történeteként láthatjuk ezt a szentírási szakaszt. A kor szokása volt az, hogy akik napszámosként akartak dolgozni, azok kimentek a piactérre vagy az útkereszteződésre, és ott várták azokat, akik megszólítják őket. és a gazda korán reggel kimegy, és az első munkásokkal megegyezik az egy dénárban, ami abban az időben a napszámosnak az egynapi napi díja volt. És aztán kimegy újra a harmadik, a hatodik és a kilencedik órában, ugye 12 órából áll a nappalnak a része, és újabb ácsorgókat talál, és végül a 11. órában is kimegy, hogy akkor is körülnéz, és akkor is talál ácsorgókat. Az egy jó kérdés lehet, hogyha ezt a mozzanatát nézzük az evangéliumnak, hogy vajon ezek, akik a harmadik, hatodik, kilencedik órában kerültek a szeme elé a gazdának, ezek vajon hol voltak reggel? Miért nem voltak ott, vagy miért nem kerültek be ebbe a munkás csapatba? Nyilván sok mindenre lehet gondolni, és végig gondolni, hogy mi mindent tehettek, vagy éppen nem törődömség, lustaság, vagy éppen nem voltak jó helyen, nem értek oda időben, és akkor ácsorognak, várakoznak. Ha ebben a példabeszédben az Isten országát látjuk, ahogy a szőlő művelésre, a szőlőről szóló példabeszédekben általában a gazda az Isten, és akkor az Isten országához kapcsolódik valamiképpen a történet, akkor ha azt látjuk, vagy azt nézzük ebben a helyzetben, hogy valamiképpen a készület, tehát az egyháznak az ideje, mondjuk az a szőlőben való munkálkodás, akkor nyilván tudjuk, hogy vannak, akik később jönnek. Vannak, akik nincsenek ott kezdettől, nem az életük kezdetétől fogva tevékenykednek a szőlőben, hanem sokszor később érkeznek, és vannak néhányan, akik az utolsó pillanatban térnek csak meg, és közelítenek Jézushoz. És egy nagy kérdés, hogy nem csak az, hogy hol jártak, merre jártak, miért jártak másfelé, hanem az is, hogy a közösség hogyan fogadja ezeket a későn jövőket, hogyan fogadja azokat, akik később jönnek, és talán sokszor halljuk, és most már talán ritkábban, de főleg a 90-es években, hogy bezzeg most jössz, vagy máskor, amikor valakinek baja van, problémában, bezzeg most, amikor bajod van, akkor jössz az Istenhez, akkor keresed az Istent, és vajon amikor nem volt bajod, akkor miért csináltad, és ebben valahol nyilván van egy jogos számon kérés is, meg ott van benne valahol, munkál bennünk egy irigység is, hogy most akkor mi végig dolgoztuk az egész életünket, ők pedig jönnek később, és ami így megfogalmazódik a végén, hogy ugyanazt kapják meg, akik később jöttek, mint akik végig dolgozták a napot. Persze az egy dénárban azt látjuk, hogy az az üdvösség, akkor nyilván többet nem tud adni a gazda, mint hogy az üdvösséget adja mindenkinek, aki csak elérkezik a szőlőbe, és ott valamennyit dolgozik, az nyilván annak az üdvösséget szánja a gazda mindenképpen. A meghívást és a jutalmazást illetően mindenki egyforma jogokkal rendelkezik, mindenkit egyformán meghív az Isten ebbe a dolgokba. És ezeket az először érkezetteket az önzésük olyan igazságosság keretei közé szorítják, amelynek a középpontja ők maguk. Figyelnünk kell arra, hogy amikor az igazságról, igazságosságról szólunk, akkor hogy én vagyok a középpont, az a lényeg, hogy velem, vagy nekem, az én szemléletemben igazságosság legyen, vagy pedig meglátom az Istennek az igazságosságát és az irgalmát, ami az Istenben olyan szépen össze tud kötődni, olyan szépen össze tud kapcsolódni az Istenben ez az igazságosság és az irgalom. Az is egy fontos kép lehet így a szentírási példázatot nézve, hogy a teremtő maga megy az ember után, újra és újra kimegy a piac térre. Persze az ember oldaláról azért föltehető az a kérdés, hogy mi a biztosítékom arra, hogy a gazda újra és újra kimegy a piactérre. És megtehetem-e azt, hogy, hogy kockáztatom az üdvösségemet azzal, hogy tudok róla, hogy ott kéne lennem a piac téren, de nem vagyok ott. Nekem most még kényelmesebb valami más csinálni, másfelé mozogni, tenni, másfelé mászkálni, mert most még úgy érzem, hogy a magam erejében mindent meg tudok oldani, és majd amikor már szükségét érzem, amikor már egyedül nem boldog, akkor majd oda szomfordálok a piac térre, és akkor bízom benne, hogy a gazda kijön és elküld engem is a szőlőbe, és megadja a jutalmat. Ugyanakkor nyilván a példázatban az egy picit, minden példázatban azért van, ami egy picit sántít, nyilván az egész Szentírásnak a gondolkodását kell látnunk, és mögötte látnunk, mert nyilvánvaló, hogy az üdvösség az nem attól függ, hogy én mennyit dolgoztam. Hiába dolgozom végig az egész életemet, attól még nem jár nekem az üdvösség. Az üdvösség az Istennek az ajándéka. Ő meg akar engem ajándékozni az üdvösséggel, és ezért hív, hogy tegyek azért, hogy az üdvösséget megkaphassam, hív, hogy munkálkodjam az ő szőlőjébe, hív arra, hogy megtaláljam azt, ami az én számomra a feladat. Ugye egy ilyen szőlőbe oda képzeljük magunkat, akkor nyilván kinek-kinek más a feladat az egyházban, kinek-kinek más a feladata, kiki másképp vesz részt a munkában, kiki másképpen vesz részt abban a tevékenységben, amit a szőlőben végzünk, és akkor ide kapcsolhatjuk Pál apostolnak a képét, hogy a testnek sok tagja van, de ez mégis egy testet alkot. Együtt közösen akarunk dolgozni, akarunk tevékenykedni az Isten országában, akarjuk végezni azt a munkát, amelyet az Isten, a szőlőskert ura ránk bíz. És azzal a bizalommal tehetjük ezt, hogy vár ránk jutalomként a dénár, vár ránk jutalomként majd az örök életnek a lehetőség, az örök életnek a helyzete. Tehát amikor nézzük ezt a szentírási szakaszt, akkor nyilván fontos az üdvösségünkre gondolni, örülni annak, hogy mi már ott vagyunk a szőlőben, mi már tevékenykedünk a szőlőben, örülni annak, hogy az Isten ránk talált, meghívott a szőlőjébe, munkát adott a számunkra, nem kell tétlenül ácsorognunk a piac téren, mert van munkánk, mert van feladatunk. Ebbe is érdemes időnként belegondolni, hogy mit jelent az, hogy tétlenül ácsorogni a piac téren, mit jelent az, hogy tétlenségre vagyunk kárhozatva, és időnként ez a tétlenség nem is biztos, hogy csupán fizikai tétlenség, lehet, hogy már annyira megszoktuk a dolgunkat, hogy ez egyfajta tétlenségbe megy át, ami már nem jelent örömet, ami már nem mutatja meg az igazi lényegét annak a munkálkodásnak, annak a feladatnak, amelyet a munkában végzünk és teszünk. Most egy kis zenét hallgathatunk. Igazságra mi, jöjj, maradj velünk, csodás fény. Jöjj el, fénylő lány, Szentlélek, jöjj, szállj le rá. Szentlélek, jöjj, szállj le rá. Jöjj el, jöjj, örök szeretet, jöjj, tisztítsd meg lelkünket. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, fénylő lány, Szentlélek, jöjj, szállj le rá. Amikor olvassuk ezt a példázatot, akkor azért nyilván egy kicsit arra is érdemes odafigyelnünk, hogy milyen az Isten, és, milyen az ember. Az Isten jósága jelenik meg ebben a példabeszédben. Azt mondja, hogy a végén ugye azt mondja, hogy rossz szemmel nézed azt, hogy én jó vagyok. Az Isten jó. És ezt a jóságot, ezt nem mindig tudjuk elfogadni. Az Isten maga a jóság. Isten az, aki egyedül jó. A gazdag ifjú történetében is azt mondja Jézus, hogy miért mondasz engem jónak, egyedül jó az Isten. Egyedül az Isten a jó. Erre érdemes odafigyelnünk. Persze, azért bennünk emberekben is van jóság. Nem lehet azt mondani, hogy az ember feneketlenül rossz, hogy az ember mindenben rossz, hogy az ember csak rossz van benne. Azt mondja a teremtés történet, hogy látta Isten, hogy nagyon jó, amit alkotott, amikor az embert alkotja meg. Nyilván a rossz, a gonosz elcsábította az embert az Isten útjától, és rosszra hajlóvá tette a bűnbes és a természetünket, de azért ott van bennünk a jó. És azért fontos, hogy ott van bennünk a jó, az Isten képiség maga az, hogy jók vagyunk, hogy van bennünk valami jó, van bennünk szeretet, van bennünk nagyon sok pozitívum, és hogyha ezt látjuk magunkban, hogy van bennünk némi jó, akkor tudunk igazán jó emberekké válni. Mert ha csak a rosszat látom magamban, akkor abból egy nagyon keserű dolog lesz akkor. És ha a másik emberben bármennyire is rossz, fölfedezem az apró jót, fölfedezem azt a kicsi jót, ami megmarad benne az Isten képesség által, akkor erre a jóra rámutatva föl tudom emelni a másik embert. Tehát az Isten jósága az fontos a számunkra. Isten jó a felénk. Mit jelent a jóság? Az, hogy a javunkat akarja, hogy azt akarja, hogy nekem jó legyen, és az igazi jóság azt akarja, hogy a másik embernek jó legyen, és ebben ott van a szeretet. A jóság és a szeretet az valahol közös, az valahol egymásból fakad, mert azért vagyok jó a másik emberhez, mert szeretem. És mert szeretem, azt akarom, hogy neki jó legyen, tehát akkor igyekszem neki jót tenni, olyat tenni, ami neki jó. Az Isten jó, és az Isten jót akar az embernek. Az Isten jósága az fontos a számunkra. És ugyanakkor milyen az ember, azt olvastuk itt a 15. versben, hogy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok, vagy másik fordításban ugye az jelenik meg, hogy irigy vagy, mert én nagy lelkű vagyok. Tehát a jóság az emberben, amikor a jóság az nem igazán működik, akkor helyébe lép az irigység. Amikor én azt látom, hogy a másik embernek valami jobban megy, mint nekem, amikor azt gondolom, hogy a végső sorsunk a másik emberhez való összehasonlításban kell megfogalmaznom, akkor megjelenik az emberben az irigység. Az irigységet a kísértő ültette el az ember szívébe, amikor az Istenről azt állította, hogy irigy, amikor az Istenről azt mondta, hogy azért tiltott el a fától titeket, mert akkor olyanok lesztek, mint ő. És az emberben ez benne van, hogy olyanná válni, mint az Isten. Ha az Isten a saját képére alkotott bennünket, akkor valamiképpen tudunk olyanná válni, mint az Isten. És hogyha ezt a magam erejéből akarom megtenni, és a másikhoz hasonlítom magamat, akkor az irigység az nagyon erősen megjelenik, az irigység nagyon erősen fölfedezhetővé válik az ember életében, az ember tevékenységében. És nyilván van az irigységnek egy olyan része is, ami azt mondatja velem, hogy akkor én próbálok még többet tenni, nem magamért, hanem a másik emberért, és akkor talán ez az irigység, ez tud egy kicsit alakulni. Azért az irigység az a főbűnök között van, tehát mindenképpen le kell ezt győzni magunkban az irigységünket, és ezt azzal tudjuk legyőzni, hogy az Isten jóságát megkeressük, megtapasztaljuk a saját életünkben, az Isten jóságát fölfedezzük a saját életünkben, hogy ezzel a jósággal tudjunk odaállni a másik ember felé, odaállni a másik ember elé. És fontos persze az üdvösségnek a gondolatát egy kicsit körüljárni, az üdvösség gondolatát egy picit körülnézni. Arra van meghívva az ember, hogy örök üdvösségre érkezzen el, föld életét befejezve. Nagyon fontos, hogy az üdvösségre mindannyian meg vagyunk hívva. És ez az üdvösséget az egyetlen földi életünkben kell nekünk valamiképpen megszolgálnunk. Hogyan működik ez? Megkapjuk a kezdetén a mennyegzős ruhánkat. Ugye van ilyen mennyegzős kép, amikor számon kéri a házigazda, hogy hol van a mennyegzős ruhád. Megkapjuk a mennyegzős ruhát a keresztségünkkor, és ezt a mennyegzős ruhát kell megőriznünk valamiképpen, újra és újra megtisztítva, újra és újra rendben tartva megőrizni ezt a mennyegzős ruhát. Nyilván nem úgy tudjuk ezt a mennyegzős ruhát megőrizni, hogy elzárjuk a szekrénybe, vagyis hogy nem teszünk semmit, hogy begubózunk a magunk pici életébe, hogy nehogy valami baj érjen bennünket, hogy nehogy megsérüljünk a másik emberrel. Van egy ilyen kis versike a hajókról, és hogy vannak olyan hajók, amelyek a kikötőben rozsdásodnak meg, mert elfelejtettek vízre szállni. Vannak olyan hajók, amelyek ugyan megkarcolták egymást, de mégis boldogan és együtt tértek vissza a kikötőbe egy gazdag életút, egy gazdag hajózás után, és kimertek menni a viharzó tengerre. Az üdvösség azt is jelenti, hogy én kimerek menni az élet viharzó tengerére, hogy én merem használni mindazt, amit kaptam az Istentől, és merem használni mindazt, ami hát fontos a számomra. Ugye ide kapcsolható egy picit az a szintén Máténál szereplő történet, amikor 5-2 meg 1 talentumot kap egy-egy szolga, és az első kettő ugye kereskedik vele, 5-5, illetve másik 5-5-2-t kap a harmadik, elássa a talentumát, és a gazda úgy ítéli meg, hogy hát a magad szavával tudtad, hogy szigorú ember vagyok, és oda kellett volna adnod a kereskedőknek, használnod kellett volna a talentumot, és itt fogalmazódott meg bennem az, hogy persze ugye a Szentírásban az van, hogy 5-5-re másik 5-5 meg másik 2-t szerzett, de ha a kereskedés során az 5-höz csak másik 2-t tudott volna szerezni, én azt gondolom, hogy akkor is jól van, derék és hűséges szolga, menj be urad örömébe, vagy hogyha el is veszít egy párat ezekből a talentumokból, akkor is használta azokat a talentumokat, és ezzel tett valamit azért, hogy bemehessen az örök üdvösségre. Ugyanakkor nyilván fölmerül a kérdés, és ez a kérdés merül föl élesen itt a példázat végén, hogy ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét hordozták, és azért a teológusok gondolkoztak ezen, hogy hogyan is lehetséges ez az örök üdvösség országában, hogyan lesz az, hogy tényleg van, aki többet tett, jobban használta föl a képességeit, ilyen módon mondta, hogy többet tett, és van, aki pedig kevesebbet kapott, és azt használta jól föl, ez hogyan lesz az örök üdvösségre, és erre használták azt a képet, hogy amikor itt a földön tesszük a dolgunkat, és éljük a keresztény életünket, az olyasmi, mint amikor egy edényt alakítunk ki magunkban, formáljuk azt az edényt, és hogyha sokat dolgozunk a szőlőbe, akkor ez az edény nagyobb lesz, ha kevesebbet dolgozunk, akkor kevesebb lesz, és amikor eljutunk az üdvösségre, akkor ezt az edényt, ezt színültig megtölti az Isten kegyelemmel. Nyilván van, aki többet kap, akinek nagyobb az edénye, az többet kap, akinek kisebb, az kevesebbet kap, de az is a teljességet éli meg, akinek kisebb az edénye, meg az is a teljességet éli meg, akinek nagyobb az edénye, tehát lesz is különbség, meg nem lesz is különbség. Nyilván ez egy kép, ez egy elgondolás, ez egy emberi elgondolás, és hogy ez pontosan hogy fog működni, azt majd oda át fogjuk megtudni, amikor oda átra érkezünk az örök üdvösség országába. Szent Ágoston azt mondja, hogy Isten megteremtett téged a beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni téged a beleegyezésed nélkül. Szükség van arra, hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik az üdvösség érdekében. Szükség van arra, hogy végezzük azt a munkát, amelyet az Isten ránk akar bízni. Tehát az üdvösség az mindenképpen egy olyan ajándék, amiért azért valamit tennünk kell, azt valamit el kell végeznünk azért, hogy ezt az ajándékot megkapjuk, ugyanakkor nem kiérdemeljük az üdvösséget, hanem Isten ajándékaként kapjuk meg az üdvösséget. Itt még egy érdekes gondolat, ez a tétlenségnek a gondolata, miért álltok itt tétlenül. Mit jelent a tétlenség? Azt jelenti, hogy nem teszek semmit. Nyilván alapértelemben tétlenül átsorgok a piac téren, nem teszek semmit. Vagy lehet, hogy akár pótcselekvéseket végzek, olyan dolgokkal foglalkozom, amivel végső soron fölösleges foglalkozni, vagy csak elmulatom az időt egy-egy olyan dologgal, ami nem igazán hasznos, vagy nem igazán fölemelő, vagy nem igazán előrevívő. Tehát, de az is lehet, hogy belefásultam a mindennapi munkában, és bár teszem a dolgomat, mert a lendület még visz, de valahol ez is már elkezd egy tétlenségé válni, egy tétlenségé alakulni, és akkor ez nem lesz jó, ez megint valamiképpen egy tétlenségé tud válni. És persze Isten újra és újra erőt és kegyelmet ad a számunkra ahhoz, hogy ezt a tétlenséget, ezt le tudjuk győzni magunkban, hogy ez a tétlenség, ez valóban egy tevékeny életté, egy szeretetben működő, egy tevékeny életté váljon. Kedves hallgatóink, van még majdnem 10 percünk arra, hogy beszélgessünk egy kicsit erről az evangéliumról, vagy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy az üdvösség mit jelent a számunkra, hogy hogyan tudom az üdvösséget megélni és megvalósítani, és biztatom a testvéreket, hogy hívják a 374-09-04-es telefonszámot. Azért most egy pici zenét még hallgatunk, és aztán majd persze visszajövünk még, és lehet közben telefonálni is akár.
Fényes napsugár, forró nyárban, fényben, lelked szárnyaljon az égen. Forró nyárban, fényben, lelked szárnyaljon. Fényben szájl, világítson fénylő holdsugár. Vízzál, nem kell félned, mindig imádkozom érted. Vízzál, nem kell félned, mindig imádkozom érted.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és lehet telefonálni a 374-09-04-es telefonszámon, hogy egy kicsit beszélgessünk a Szentírásról, az üdvösségünkről, mit tudunk tenni, hogyan tudunk tevékenykedni az Úrnak a szőlőjébe, mi az, ami igazán fontos lehet ezzel kapcsolatban a számunkra. Szentírásról, ha beszélünk, gondolkodunk, érdemes egy kicsit még a nap evangéliumán is elgondolkodni, végig gondolni. Ugye a mai evangélium nemrég a Szentmisében hallhattuk a Lukács evangéliumából, kihez hasonlítsam a nemzedék fiait, olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak, furjáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, azt mondják, ördöge van. Eljön az emberfia, eszik-iszik, azt mondják, nézd a falánk és borisza embert, a vámosok és bűnösök barátját. Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Ilyen kifogásokat tudunk találni, jó kifogás, sose rossz, ismerjük ezt a mondást, ezt a gondolatot, és kicsit erre utal ez a kép, hogy a énekeltünk, és furuljáztunk, és nem daloltatok, siránkoztunk, és nem sírtatok, nem kapcsolódtatok be abba a tevékenységbe, amit mi végeztünk. Egy picit kívülállók maradtatok abban a tevékenységben, amit mi végeztünk. Nem kapcsolódtatok hozzánk, és sokszor ez fájó tud lenni egy ember életében, egy család életében, amikor vannak akik hát kívül maradnak, kívülállóként mondják az okosat, az a biztosat, a tutit, és a partvonalról kiabálva mondják azt, hogy mi miért nem jól teszünk, és mi az, amit nekünk tennünk kellene. Nem vállalják föl azt az életet, ami fontos a számunkra, hanem kívülről próbálnak okosságokat mondani. Érdemes végig gondolni, hogy hogyan vagyok jelen a közösségben, a családomban, a közösségemben, hogyan reagálok azokra a dolgokra, amelyeket együtt kellene tennünk, amelyekben jó lenne együtt közösen tevékenykednünk, együtt közösen végeznünk a dolgot. És ebbe érdemes újra és újra ezen elgondolkozni, de van egy telefonál a vonalban. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus
mindörök
Krisztus!
Jelen.
Hát kedves atya, nagyon köszönöm ezt a tájékoztatót, amit tetszett adni nekünk, öregeknek, fiataloknak egyaránt, hogy olyan aranyos mondatot tetszett mondani, ami engem nagyon érint. Van egy aranyos beteg, már 63 éves fiam, és mindig veszekedik, kiabál, de olyan jó szívű, hogy az egész vírus idő alatt hozta nekem, bevásárolt mindent, hogy én a 84 évemben ne menjek ki vásárolni, meg ki ne lépjek az ajtón, most is rám van parancsolva, hogy egyik oldalon jó indulatú, másik oldalon meg betyár veszekedős. És a gyerek is ezt csinálja, a gyerekei sajnos.
Hát,
mert az apjától ezt látják.
Mit tanultak, igen.
Ebből is tanultam, amit mondani.
Igen, hát köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, bizony nem egyszerű sokszor ezeket a dolgokat rendezni,
megemészteni,
de föl kell fedeznünk a jót a másikban, ez nagyon fontos, igen, köszönjük
hát ez
szépen.
Az. Hát hálás tisztelettel és szeretettel köszönöm, Isten áldja meg,
Isten áldja
a
minden
Jézus
jót, mindörök,
minden jót.
Igen, fölfedezni a jót a másikban, és ez kapcsolódhat ahhoz, hogy hogyan dolgozunk, tevékenykedünk együtt, mi az, amire milyen példát adunk a másik embernek, mi az, amiben példát tudunk mutatni a másik embernek. Újabb telefonáló van a vonalban. Tessék, Mári Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves atya, ezt az evangélium részt hallgatva, a mai pénzhajszolt világban az ember mindjárt arra gondol, hogy hát igen, én mennyit dolgoztam, és ő meg ennyit, és ennyi pénzt kapunk. De ha a lelkünkkel gondolkozunk, ha azt a tanítást megfogadjuk, amit tetszett most elmondani nekünk, próbáljuk meg mi, akik már kereszténynek érezzük magunkat, úgy is élni, próbáljunk másokat is bevonni. Nem baj, ha én már 10-20 éve kereszténynek vallom magam, és azt hiszem, hogy hű, én már milyen nagyon bölcs vagyok, nagyon jó keresztény vagyok, ha a másiknak nem fogom meg a kezét, és nem próbálom húzni magammal. És lehet, hogy ha azt, aki később lesz keresztény, mint én, lehet, hogy sokkal bölcsebb, sokkal jobb ember lesz, mint én, aki el vagyok telve magammal, hogy ó, hát én nekem már nem lehet tanítani, én nekem már nem lehet újat mondani. Tehát ebből egy olyan csodálatos tanítás, éppen ma beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ő még ezt nem hallotta a Bibliába, hogyha van akit nem, egy társad, aki még nincs Istennek a tenyerén hordva, próbáld meg őt magadhoz láncolni, megmutatni neki az Istent, megmutatni, hogy milyen csodálatos az Istennek a hatalma. De ha nem teszed meg, rajtad fogom számon kérni, mert elhanyagoltad. és ez nekem olyan csodálatos nap a mai, hogy szinte erre tetszett nekem válaszolni, hogy igen, kötelesek vagyunk azokat az embereket, akik főleg legelőször a családtagunkat, ővelük a legnehezebb dolgunk van. De mindent meg kell próbálni, hogy érezzék, hogy ők is az Isten tenyerén vannak. Nem csak úgy benne élnek a nagyvilágban, hanem Isten vezeti az életüket, csak még nem vették észre.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, teljesen jó, amit elmondott. Ja, köszönjük szépen, hogy
velünk volt.
Ezekkel prófétát olvastuk nemrégiben, másfél héttel ezelőtt, hogy emberfia őrnek állítottalak, és figyelmeztetned kell a másik embert. Igen, felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk azért, hogy a másik ember felé megmutassuk Isten kegyelmét, Isten szeretetét, felelősek vagyunk azért, hogy a másik ember rátaláljon az Istenre, rátaláljon az Isten útjára. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádióban a hittanórát hallották, köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.